19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Mandától hallják. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amit a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. A módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, írja az MTI. Rögzítették, hogy az országgyűlés széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetést követően alkotja meg Magyarország új alkotmányát, amely a népszuverenitás, a hatalommegosztás, a jogállamiság és az alapvető jogok védelmére épül. Az alaptörvény záró és vegyes rendelkezései között rögzítették azt a passzust, amely lehetővé teszi Sólyog Tamás jelenlegi köztársasági elnök elmozdítását. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A miniszterelnök a Facebook oldalán azt írta, a köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását, ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A választók döntését hajtotta végre a Magyar Országgyűlés az alaptörvény 17. módosításával. Ezt mondta a miniszterelnök a parlamenti zárószavazásokat követően rendkívüli sajtótájékoztatón az Országházban hétfőn kora este. Magyar Péter ismertette, 2/3-ost is meghaladó többséggel fogadták el az alaptörvény 17. módosítását, ezzel pedig az Orbán rendszer közjogi átalakítása megkezdődött, és innentől fogva szeptember elejétől elindul egy átfogó, minden magyart érintő és lehetőleg minden magyart bevonó alkotmányozási folyamat, fogalmazott a miniszterelnök. Magyar Péter kijelentette, Sólyog Tamás köztársasági elnök a döntést követően vagy benyújtja lemondását, vagy 5 napon belül aláírja az alaptörvény módosítást, amelyen lehetővé válik a későbbiekben új államfő megválasztása. A miniszterelnök felidézte, bár megpróbálták személyes egyeztetéssel, szakmai érvekkel meggyőzni a közjogi méltóságot, és hajlott is erre, de aztán megzsarolták, megfenyegették, fogalmazott Magyar Péter hozzátéve, a választók döntését hajtották végre. A Tisza frakció még nem tárgyalt saját államfő jelöltekről, de vélhetően több jelölt is lesz, válaszolta újságírói kérdésekre a miniszterelnök a parlamenti ülést követő sajtótájékoztatón. Az Európai Bizottság az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyta a Magyarország által a Magyar Fejlesztési Bank számára nyújtott 2 milliárd eurós, mintegy 760 milliárd forintos tőkeinjekciót, tájékoztatott a brüsszeli testület. Az uniós bizottság közleménye szerint a magyar intézkedés célja, hogy a Magyar Fejlesztési Bank képes legyen finanszírozást biztosítani a piaci hiányosságokkal küzdő különböző ágazatokban, mint például az infrastruktúra, a mezőgazdaság, a környezetvédelem, az oktatás, a turizmus, a sport, a város- és vidékfejlesztés, valamint a regionális felzárkóztatás. A testület közölte azt is, hogy a magyar intézkedést a helyreállítást és ellenálló képességet segítő uniós pénzügyi alapból finanszírozzák. A közlemény szerint az Európai Bizottság értékelésében megállapította, hogy a magyar intézkedés elősegíti a gazdasági tevékenységek fejlesztését, beleértve az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, a környezetvédelmet, az oktatást, a turizmust, a sportot, a vidékfejlesztést, a regionális felzárkóztatást és a városfejlesztést is. Az Államadóságkezelő Központ lezárja több lakossági állampapír jelenleg futó sorozatát a héten, és helyettük újakat indít alacsonyabb kamattal, tájékoztatott az Államadóságkezelő Központ. Az új fix MÁP és MÁP plusz kamat egységesen 0,5 százalékponttal csökken, amit az Államadóságkezelő Központ a pénzpiaci hozamok mérséklődésével, az infláció csökkenésével és a jegybanki alapkamat csökkenésével indokolt. Az új fix MÁP futamideje 3 évre rövidül, igazodva a lakossági rövidebb futamidejű befektetések iránti keresletéhez. Az állampapírok egyéb jellemzői változatlanok maradnak, tették hozzá. A prémium magyar állampapír esetében a sorozatváltás technikai okokból történik, lehetővé téve az állampapírvásárlást a szombati munkanapokon is azoknál a forgalmazóknál, amelyek ezeken a napokon is nyitva tartanak. A központ közölte azt is, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik a pénz- és tőkepiaci folyamatokat, és ezek alapján alakítják a lakossági állampapírok feltételeit. Az egyes sorozatok részletes paraméterei az Államadóságkezelő Központ honlapján érhetők el, írja a közlemény. 2019-ben indította el örökségünk táborait a tiszántúli református egyházkerület, azóta már több mint 5000 gyerek, fiatal vehetett részt ezeken a szervezett nyári programokon. Idén 2 helyszínen 9 turnust hirdettek meg, összesen mintegy 300 résztvevőt várnak a vakáció ideje alatt. Deák Attilát, a tiszántúli református egyházkerület fejlesztési irodájának csoportvezetőjét hallják.
Kifejezetten református gyülekezeteket, iskolákat, közösségeket célzunk meg, és elsődlegesen a Tiszántúl területéről, de nem kizárólag, hogy ne csak a Tiszántúl területéről érkezzenek csoportok, és most már több mint 5000 résztvevőnél járunk így az elmúlt évek során, idén pedig durván olyan 300 résztvevővel számolunk. Most 2 tábor helyszín állt a jelentkezők rendelkezésére, ugye Tivadarban, Ház az élő víz, az ifjúságüdülő központ, Beregfürdőn a Megbékélés háza, és 9 csoportot tudtunk indítani, viszont ennek a 9 csoportnak teljesen ingyenesen biztosítottuk, tehát a szállásdíjat, az étkezési díjat és a programokat teljesen ingyenesen kapták. Ez egy nagy mértékű szervezettséget, feltételeket igényel. Ezeket mi megpróbáltuk felépíteni. Megvannak a szükséges feltételeink, rendelkezésre állnak a kerékpárok, a hajók, a túravezetők, nagyon-nagyon sok minden, és ez nagyon jól bejáratott. Olyan programokat kínálunk az odaérkezőknek a csomag keretében, amit mondjuk maguktól nem biztos, hogy megtennének. Ilyen például a kerékpártúra vagy a vízitúra. Minden nap valami extra, nagyon látványos, nagyon izgalmas, aktív dolgot kínálunk az oda érkezőknek, és azért örökségtábor, mert ezeknek a programoknak a jelentős része az tulajdonképpen a református egyházhoz kötődő kulturális, vagy akár a teremtett, tehát a természeti világhoz kapcsolódó örökségnek a bemutatását célozza. Ahogy véget ért az iskola, az azt követő vasárnap indult el az első tábor, ilyenkor folyamatosan mennek augusztus végéig, úgyhogy most már benne vagyunk a sűrűjében.
2016 óta folyamatosan felméri a lakosság élelmiszer pazarlását a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal, ez a maradék nélkül program egyik meghatározó eleme. A legutóbbi 2025 végén mintegy 150 háztartás, több mint 400 önkéntes részvételével elvégzett vizsgálat eredményeit most összegezték. Eszerint egy magyar ember éves élelmiszer hulladéka átlagosan 60,7 kg. Ebből a tényleges pazarlás, ami elkerülhető lenne, bő 20 kg-ot tesz ki. A 10 év alatt jelentős javulást tapasztaltak a szakemberek, de még mindig sok a feleslegesen kidobott étel, ami országos szinten egy Debrecen méretű város éves fogyasztását fedezné. Nemes Imre, a Nébih elnöke tájékoztatta rádiónkat.
2016 óta végezzük ezeket a felméréseket. A tavaly évben már 7. alkalommal mértük fel a lakosságnál az élelmiszer hulladék mennyiségét. A 2025-ös felmérés adatai azt mutatják, hogy 2016-hoz képest jelentősen csökkent a élelmiszer hulladék. 2016-ban még 68 kg volt, 2025-ben már csak 60 kg, és ami még ennél is jobb hír, hogy a tényleges pazarlás, tehát az az élelmiszer hulladék, amelyet egyébként megehetnénk, nem kellene, hogy a kukában végezze, ennek a mennyisége több mint 30%-kal csökkent 2016-os képest, és ma már 21 kg per fő egyében. Ha kicsit átszámoljuk, ez a 60 kg per fő, ez Magyarország vonatkozásában 576 ezer tonna élelmiszert jelent, ez egy brutális mennyiség, de még a pazarlás mennyisége is 197 ezer tonna, ami mondjuk egy Debrecen nagyságú városnak a lakosságát lehetne ezzel élelmiszerrel ellátni egy éven keresztül. Ez minden egyes magyar emberre átlagosan 36.500 forintot jelent évente, ha meg összességében nézzük, akkor ez 346 milliárd forint, tehát igen jelentős összeg. Jó lenne, ha még tudnánk tovább csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez a tendencia ez folytatódni is fog az elkövetkező években. A célunk az az, hogy tényleg ez az élelmiszer pazarlás közelítsen a nullához.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. És a Tiszántúli Református Egyházkerület rádiója.
Meghalt és feltámadt, bűnömért meg. Igen, elküldött az anya, hogy jó
kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
Áldás békesség, szeretettel köszöntöm valamennyiüket. Molnár Virág lelkész vagyok, Mezőkovácsháza és Nagybáhegyes gyülekezeteiből. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, úgy, amint írva található Timóteusnak az első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 11. és 12. versekből. Te pedig Isten embere, kerüld ezeket! Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, álhatatosságra, szelíd lelkűségre. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Amen. Kedves testvérek, amikor erre a szolgálatra megkaptam a felkérést, a mai felvétel dátumáig még hónapok voltak hátra. Gondoltam, hogy ahogyan a korábbi években is, majd szépen, nyugodtan, időben felkészülök, ezért nem kezdtem el azonnal a készülődést. Gondoltam, lesz még időm bőven, de hát ez csak az én gondolatom volt. Nem sokára tragikus hirtelenséggel elhunyt a szomszéd település lelkipásztora, így onnantól kezdve ott is helyt kell állnom. Egyik temetési szertartás következett a másik után, alapítványi intézményi pályázati tennivalók, ügyintézések sokasága. Következtek az egyházmegyei tisztségekkel járó kötelezettségek, és mire le tudtam ülni, készülni, olyan volt a fejem, mint a mékas. Hulla fáradtan ültem a lelkészi hivatalban, és nyitottam ki a Bibliámat, amelyből ez az ige szólított meg. Harcold meg a hit nemes harcát, ragadd meg az örök életet, amelyre elhivattál, amelyről vallást tettél szép hitvallással, sok tanú előtt. Ez az ige akkor úgy szíven talált, hogy az elmúlt összes testi és lelki fáradtságom, amelyeket magamra szedtem néhány hónap alatt, azok egyszeriben elmúltak. Mert megértettem, hogy a sok tennivaló között nem elveszni kell, hanem megtalálni a helyes sorrendet. Megtalálni a helyes sorrendet, és harcolni a hit nemes harcát. Ebben is a legelső az, amit Pál apostol is írt Timóteusnak, hogy minden igyekezetét a hit előmenetelének küzdelmére fordítsa. A legcsodálatosabb pedig, hogy mindezt nem a saját erejéből kellett akkor Timóteusnak tennie, és nekünk sem a magunk erejéből kell. A bűnbocsánatot és örök életet nekünk ajándékozó Isten az, aki megadja az erőt a hit előmenetelének a küzdelméhez, és ezentúl minden küzdelemhez, amit érte vívunk. A mai világban, amikor egyre több a harcunk, egyre összetettebbek az intézni valók, egyre hosszabbak a sorok, és egyre kevesebb az időnk, az Úr az, aki meg tud erősíteni a hit nemes harcának a megharcolásához úgy, hogy ne elveszünk a küzdelmekben, hanem a lényegre, az evangéliumra koncentrálva éljünk. A Szent Háromság Istenhez való tartozásunk legyen az alapja tehát minden dolgunknak, mert ha így vívjuk meg a küzdelmeinket, legyen az bármilyen küzdelem, azok a hit nemes harcaivá válnak. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott, nap nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Áprili Lajos, lassú szárnyon. Uram, a két szárnyam nehéz, hozzád emelkedni ma nem mer. Ne bilincselj meg, és ne bánts nagy súlyoddal a félelemmel. Te nagy völgyedben ne legyek énekre béna, hitre gyáva. Úgy kapaszkodjam kéz beléd, mint kicsi koromban anyámba. Hívott erőseid dalos lakomáján mindig ne késsem. Kaputtól ne térítsen el utat veszítő szédülésem. Viharszeles mélyed felett meredekedett bízva járjam. Sziklafalon hajnalmadár örömpiros legyen a szárnyam, és hogyha mégis hullanék sugaradban vagy sűrű hóban, sohasem látott arcodat láthassam egyszer zuhanóban.
Hogy megtalálják az utat te hozzád, Jambus és Marcipán, negyedik rész. Bezzeg másnap, mikor megemlítették, hogy lovak keresőben járnak, mindjárt barátságosabb lett az öreg, vagyis a mese visszazökkent a rendes kerékvágásba. Bőséges reggelit tálalt, közben végszakadatlan mesélt arról, hogy réges-régen, amikor ő még ifjú volt, a lovagok így, meg úgy. Jambus minden esetre csillogó szemmel hallgatta. Marcipán úgy gondolta, nyilván ez a reggeli ára. S mert az öreg nem szabta szűkre a mondókáját, a kis sárkány derekasan megrakhatta a bendőjét. A maga adagja után a figyelmesen fülelő jambusíra kerített sort majd a házigazdáit is elpusztította. Igazán kár lett volna, ha pocsékba megy, márpedig azok ketten kizárólag a valahai lovagokra ügyeltek. Haj, pedig micsoda világ volt az, tehát hol vannak már a lovagok? Sóhajtott lemondóan a Manó. Hol? Kérdezte Mohon Jambus. Hogy hol? Hát itt laknak a szomszédságban, Jakab várán. Itt van elpuhult fickók, akiket még egy kis malac is könnyedén megfutamítana. Mérgelődött a Manó. Marcipán, akinek a kiadós reggelitől megnőtt az önbizalma, e hírre alig bírt magával. Hallod, Jambus, induljunk gyorsan, hadd győzzek-e világra szólót, engem lovaggá ütnek, te megörökíted, és végre haza mehetünk. Ez az, ordított fel a Manó. Te vagy arra hivatott, aki ismét felragyogtathatja a lovagság egykori fényét. Lázasan matatni kezdett a lomtárban. Gyakorlott mozdulatokkal felfegyverezte a kicsi sárkányt. Sisak került a fejére, kardot és pajzsot nyomott a kezébe. Éme, ragyogott az öreg Manó, s ha még egy táltos paripád is akadna. Jambus szerényen megköszörülte a torkát. Ő ugyan csupán krónikásnak szegődött, de ha már így alakult, nem akart kimaradni a jóból. A Manó Jambus hátára ültette Marcipánt, és mielőtt annak eszébe jutott volna tiltakozni, a lovacska már tova is vágtatott.
Zaksiket, Marcipán lovag, és ezt kessetek, Jakab várjak!
Integetett utánuk a Manó. Jakab várát két Jakab nevű lovag alapította azokban az időkben, mikor már határozottan hanyatlóban volt a lovagi élet népszerűsége. Egyre többen akasztották szegre a páncélt és véle a dicsőséget. És persze, sőt, főképpen a lovag rendeltetésszerű használatával járó kényelmetlenségeket, próbák, amiket semmiféle előadás nem követ, legfeljebb egy újabb próba, kalandok, megvivandó harcok, kötelező lovagi tornák, céltalan kóborlások, undok, varázslók, gáncsoskodó tündérek, útonálló óriások, vagy pláne tűzokádó sárkányok. Igazán érthető, hogy mindez csak keveseknek volt ínyére, illetve, hogy egészen pontosak legyünk, még azoknak a keveseknek sem, akik nem tették le a kardot. Így esett, hogy a fent említett hősök letelepedtek Jakab várán. Ételre, italra nem volt gondjuk. A lakosság körében igencsak megnőtt a lovagság maradékának becsülete. Egyfelől azért, mert kevesebbre jutott ugyanannyi megbecsülés, másfelől, mert soha nem lehet tudni. Hát, ha felbukkan a régmúlt meséjéből valami szörnyeteg, amelyikkel csak is a lovagok bánhatnak el. Ha mérsékelt mennyiségben is, de lovagokra igenis szükség van. Jakab vára volt tehát az utolsó lovagvár a világon. Az elődök tiszteletére Jakabnak hívták valamennyi jakabvári lovagot. Ha egy vitéz történetesen Laci lovakként kért letelepedési engedélyt, annak három példányban ki kellett töltenie egy névváltoztatási kérelmet. Bebocsátást pedig csak akkor nyerhetett, ha azt a megfelelő bizottság jóvá hagyta. Mire mindez szabályszerűen elrendeződött, a kérelmező többnyire tökéletesen berozsdásodott. Idővel aztán az előrelátóbb családok eleve Jakabnak keresztelték a fiú gyermekeket, a túlzottan becsfázó szülők még a lányokat is. A krónikák szerint akadt olyan família, ahol egy idejűleg vagy 25 Jakab tolongott. Jakab vára felülmúlhatatlan volt Jakabok tekintetében. Ha valaki elkiáltotta magát, Jakab, olyan dörgő kórus felelt rá, hogy még mérföldekkel távolabb is jól lehetett hallani, tessék! Ám valljuk be, nem kifejezetten célszerű, ha egy társaságban mindenki ugyanazt a nevet viseli, hogy valamiképpen megkülönböztessék egymást, a lovagok sorszámot kaptak, és kitüntető melléknevet. Ez utóbbit természetesen előbb alaposan ki kellett érdemelni. Ember emlékezet óta nem hallott kiáltással robogott végig a termeken 81. avagy égbe kiáltó Jakab, sárkány a kapu előtt. 128. avagy velőtrázó Jakabban bizony szinte megdermedt a velő, akár csak a másmilyen melléknevet használó Jakabokban. Hozzávetőleg ugyanebben a pillanatban Jambus elégedetten állapította meg a várfal alatt, úgy látom, végre helyben vagyunk. Mi tagadás? Minden oka megvolt az elégedettségre. Nem könnyű teher egy sárkány, még ha csak gyerek sárkány is. Aki elférjét még nem cipelt a hátán, az jobb, ha megtartja magának az ellenvéleményét. Sárkány? A legöregebb Jakabok se emlékeztek rá, mikor fordult elő ilyesmi utoljára. Hogyan is emlékezhettek volna? Előre haladott korban általában cserben hagyja az embert az emlékezete. A legvénebb lovaggal, 15. vagy tisztességtelenségben megőszült Jakabbal, például gyakorta megesett, hogy a kilincs után nyúlva kénytelen volt a többiek tanácsát kérni, vajon ki akart menni az ajtón, vagy épp most jött berhajta. Némi fejetlenség után minden Jakab a falakra tódult megcsodálni a jövevényt. Nincs hely, több Jakab már nem fér el, egy darab sem, kiáltoztak. Örülünk, hogy jöttél, de akár nyomban el is mehetsz. Most mit csináljak? Kérdezte halkan Marcipán. Hívd ki, pár viadalra, legterek abban, javasolta Jambus, aki, mint tudjuk, teljes szakértő volt lovagi dolgokban. A lovagokról nem mondható el ugyanaz, ők ugyanis nem tudtak róla. Honnan tudjam, melyikük a legderekabb? Hát amelyik kiáll ellened. Így hát Marcipán ékes szavakkal kihívást intézett a lovagokhoz. Az ékes szavak ugyan eredetileg Jambus ékes szavai voltak, de azért elég meggyőzően hangzottak Marcipán szájából. A lovagokat minden esetre meggyőzte az ajánlat komolyságáról. Hallottad, Jakab? Ha megáll az ész. Mégis mit képzelez? Fogadjunk, hogy nem is Jakab. Még hogy ő hív ki minket, aztán miért mennénk ki? Így háborogtak a lovagok, míg 29. avagy szívbe markoló Jakab gondterhelten csendet nem intett. Összes Jakabok, mondta ünnepélyesen. Való igaz, hogy mostanában nem igen volt szokásban felénk a lovagi viaddal, de el kell ismerni, felettébb nagy szégyenben maradnánk, ha nem fogadnánk el a kihívást. Gondoljátok csak el, összes Jakabok, ha híre megy az esetnek, az emberek azt fogják kérdezni, ugyan mi szükségünk van ezekre a lovagokra, ha egy akármilyen apróska sárkánnyal sincs bátorságuk kiállani. Egyszeriben vége szakadna számunkra a fényes életnek. Csend támadt. A lovagok aggódva szemlélték Marcipánt. Hát elég aprócska, kezdett bizakodni 81. avagy égbe kiáltó Jakab. De mekkora kardja van? Vetette ellene 102. avagy Fancsali Jakab. A kardunk nekünk is van. Harciaskolott 59. avagy Döbbenetes Jakab. De mi legfeljebb halat szeretelünk vele. Hütötte le 33. avagy Leírhatatlan Jakab. De lovagtár csak hol itt a nehézség? Kiáltott fel 111. avagy Arcpirító Jakab. Támadt egy ötletem. Vágott a szavába szívbe markoló Jakab. És a lovagok elfogadták Marcipán kihívását.
Már a szép nap lenyugodott, egészen bealkonyodott, és sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát, amen.
Egy nap mindent újjáteszel, Jézus, egy nap minden sebünkbe for. A régiek mind eltűnnek ott, nincs több könyv. Ott majd minden értelmet nyer, Jézus, minden. minden kérdés választ alá. Gyötrő érzés nem kín az már, nincs félelem. Együtt mi
sorát hallották.
Szívem, ne csüggedj többé, tenlen ánca
Tiszán innen és Tiszán túl.
Hová is vehetnék? Lábadnál megnyugszom én. Lábam kimentett mindig a bajból, mert te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem. Lábam kimentett mindig a bajból. Hová is mehetnék? Hová is mehetnék?
Te vagy a menedékem, és te vagy a segítségem.